Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint az megírva található Ézsaiás próféta könyvének 7. fejezetében, a 10-től a 25-ig terjedő versekben. Ezután így szólt az Úr Áhászhoz. Kérj jelt Istentől, az Úrtól, akár lentről a mélyből, akár fentről a magasból. De Áhász így válaszolt. Nem kérek, nem kísértem az Urat. Akkor ezt mondta Ézsaiás, halljátok meg, Dávid háza, nem elég, hogy embereket fárasztotok, még Istenemet is fárasztjátok? Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni, íme egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezik el. Tejszint és mézet fog az enni, amíg meg tudja vetni a rosszat, és a jót tudja választani. Mert mielőtt ez a gyermek meg tudja vetni a rosszat, és a jót tudja választani, elhagyott lesz az a föld, amelynek két királyától rettegsz. Hozd majd az Úr rád, népedre és atyád házára olyan napokat, amilyenek még nem voltak, mióta Efraim elvált Júdától, elhozza Asszíria királyát. Azon a napon ide hívja az Úr a legyeket Egyiptom folyói mellől, és a méheket Asszíria földjéről. Mind eljönnek és letelepszenek a mély medrekben és a sziklahasadékokban, minden tövisbokron és minden itatóhelyen. Azon a napon megborotválja az Úr a folyamon túl bérelt késsel, az asszír királlyal a fejet és a szőrös lábat, a szakált is levágja. Azon a napon mindenki csak egy üszőt és két juhot tart. De annyi tejet adnak majd, hogy tejszint esznek. Tejszint és mézet eszik mindenki, aki megmarad az országban. És azon a napon minden helyen, ahol 1000 ezüstöt érő, 1000 szőlőtőke van, csupa tövis és gaz lesz. Nyillal és íjjal járnak majd ott, mert tövis és gaz lesz az egész ország. Nem mennek föl a hegyekre sem, amelyeket megszoktak kapálni, mert félnek a tövistől és a gaztól. Csak barmok járnak ott, és juhok legelésznek. Az a szentige, kedves testvérek, amelynek alapján ma a Szentlélek segítségével előttetek szólni kívánok, megírva található Máté evangéliuma 1. fejezetében, a 18-tól a 25-ig terjedő versekben. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje, József, igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta, József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűz fogan méhében fiút szül, akit Immánuélnak neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Kedves testvérek, advent 4. vasárnapja van, és egy kissé szokatlan módon idén ez december 24-ére esik, amit felénk szentestének neveznek, de most mégis reggel vagyunk itt a templomban. Arra gondoltam, hogy ha már ilyen érdekes együttállás van a naptárban, akkor mi lenne, ha ma Jézus születéséről lenne szó, de most inkább egy olyan személlyel foglalkoznánk, akivel csak ritkán szoktunk. Lukács evangéliumában Mária az, aki a Jézus születéséről szóló történet középpontjában van, és talán a köztudatban is ő a fontosabb szereplő. Viszont Máténál, ahogy azt fel is olvastam, egy kicsit beletekinthetünk József életébe. A nemzetség táblázatban csak úgy van megemlítve, mint Jákob fia József, annak a Máriának a férje, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek. Ezen kívül József épp hogy csak említésre kerül, úgy, mint az Egyiptomba menekülés során, vagy amikor Jézus 12 évesen a templomban van. Ezután József teljesen eltűnik, leszámítva, hogy Jézusra néha úgy hivatkoznak, mint az Ács fia. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy igenis fontos szerepe van Józsefnek Jézus történetében. A történetírás szempontjából úgy mondanánk, hogy ő egy mellékszereplő, aki csak ritkán jelenik meg, elvégzi a feladatát, és el is tűnik. De mégis része a történetnek, és nélküle nem lenne teljes az egész. Úgy gondolom, azt is ki lehet jelenteni, hogy József nélkül Jézus nem lehetett volna az, aki lett. Bizonyára fontos szerepet játszott Jézus életének formálásában és az ő nevelésében. És rengeteg spekuláció van arról, hogy vajon magával vitte-e Jézust a műhelyébe, és tanította-e. De erről nem szól a Szentírás, szóval nem mennék bele. Annyit viszont tudunk, hogy Jézus 12 éves koráig József lehetett az elsődleges férfi példakép az életében. Megint csak feltevés, de az apró jelek alapján a tudósok úgy gondolják, hogy József és Mária abból a rétegből származtak, amelyik igyekezett a lehető legjobban betartani a zsidó törvényeket, de azért nem voltak annyira szőrszálhasogatók, mint a farizeusok. És ha ez igaz, akkor meg is magyarázza, hogy miért fordult Jézus oly gyakran szembe a farizeusokkal. Azért, hogy megértesse velük, hogy lehet szabad valaki, miközben Istennek szenteli az életét. Minden esetre Jézus születésének történetében Józseffel kapcsolatban a legszembeötlőbb, ahogy erre a váratlan fordulatra, erre a bejelentésre reagál. Nyilvánvalóan egy krízisről van szó, hiszen a nőről, aki mellesleg már a jegyese, kiderül, hogy várandós. Az ilyesmit pedig a törvény szerint nem lehet egy egyszerű válással megoldani, ezért kövezés jár. Egyrészt a paráznaság miatt, másrészt a házasság megszentségtelenítése miatt. József szándéka, hogy csendben elbocsássa és nem szégyeníti meg, becsületességre vall. De ami még ennél is figyelemre méltóbb, az a furcsa álom, amiben Józsefnek egy angyal jelenik meg, és biztosítja afelől, hogy nem kell félnie magához fogadnia Máriát, mert ez a Szentlélek munkája. És az angyal mond még mást is a gyermekről. Jézusnak kell elneveznie, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Ráadásul még egy profécia is beteljesedik általa, amit Ézsaiás mondott. Íme a szűz fogan méhében fiút szül, akit Immanuelnak neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Vizsgáljuk meg most adventi és egyben karácsonyi üzenetként ezt a kijelentést. Velünk az Isten. Gondolkodjunk el azon, hogy Isten nem csak életünk nagy vallásos pillanataiban, imádságban, vagy valamilyen misztikus módon van velünk, hanem a hétköznapi, az egyszerű napokon is, amikor egészen egyszerű dolgok történnek. Mert hogy a Jézus testet öltésével kapcsolatos tannak egy fontos szempontja, hogy Isten már nem egy távoli valami, hanem egy hozzánk közel álló valaki, aki ott van az életünkben, minden nap és mindenhol. Része a mi történetünknek, ahogy mi is az övének. Többről szól, mint hogy van valahol egy kereszt, meg egy jászol, egy húsvéti ünnep, ami a karácsonyt magyarázza, és egy pünkösdi ünnep, ami pedig a másik kettőt. Mert ha nincs Szentlélek a történetben, akkor az egész mese marad. Régről, ami megérinti ugyan a szívünket, meghat bennünket, de az életünket nem tudja megváltoztatni. Velünk az Isten. Ez a három szó kifejezi, hogy Jézus Krisztusnak köszönhetően Isten most is velünk van. És azáltal, hogy Isten emberi alakot öltött magára Jézus Krisztus által, így minden emberi arcban is lett valami, ami őrá emlékeztethet bennünket. Eszünkbe juttatja emelkedett pillanatainkban, hogy Isten jelen van. Isten velünk van azokban a pillanatokban, amikor meg akarja velünk láttatni azt az örömöt, amit nekünk szánt. Akár egy naplementében, akár egy napkeltében, vagy a hóesésben. És amikor azt állítom, hogy Isten az egyszerű eseményeknél jelen van, abban benne van az is, hogy Istennel az egyszerű dolgok is különlegessé válhatnak. A saját unalmas és talán jelentéktelen életünk egyszeriben részévé válik egy óriási történetnek, ami a teremtéssel kezdődött, és majd az idők végén ér véget Isten dicsőségével. A történet közepén pedig két egyszerű zsidó áll, akik azon elmélkednek, hogy mit jelenthet ez a gyermekáldás. Ahogy rácsodálkoznak az angyal kijelentésére, hogy velünk az Isten, az egyben a mi rácsodálkozásunk is. Mert Isten bizony nem csak a múló örömünk pillanataiban van jelen, hanem az űrzavarban, a kétségbeesésben, a kételkedésben és a hitetlenkedésben is. Azokban az érzésekben és helyzetekben, amelyek mindannyiunk életében kikerülhetetlenek. Immanuel azt jelenti, hogy Isten velünk van, amikor próbáljuk megérteni életünk kevésbé egyértelmű fordulatait. És nem csak érzelgősség, hanem azt jelenti, hogy Isten tényleg jelen van életünk minden fenséges és szánalmas pillanatában. Jelen van azokéban is, akik most az utcán vannak, és azokéban is, akik éppen karácsonyfát díszítenek, vagy kalácsot sütnek, és lehet, hogy csak néhány óra múlva hallgatják majd ezt az igehirdetést, vagy jövőre, vagy talán soha. Attól még Isten jelen van, velünk van. És nem azt jelenti az Immanuel, hogy veled az Isten, vagy velem az Isten, hanem hogy velünk. Nem azért választotta az emberi formát, hogy nekem jó legyen, vagy neked jó legyen, és megmenekülj a bűneidtől, hogy elégedetten dőlhess hátra a padban, hanem azért jött el, azért hajolt le az emberhez, és választott egy jelentéktelen családot, hogy mindannyian megtapasztalhassuk, hogy Isten velünk van. Hogy ne csak egy megfoghatatlan vallásos elmélet legyen, hogy van Isten, hanem hogy az emberi életünk része legyen. Egy teológus így fogalmazta meg, az egyik legnagyobb hiba, amit a vallásos emberek előszeretettel elkövetnek, hogy próbálnak még Istennél is lelkibbek lenni. Ezen a furcsa adventi karácsonyi napon arra hívlak titeket, testvérek, hogy fedezzétek fel Isten jelenlétét a mindennapjaitokban, az életetek egyszerű és jelentéktelen részében, és azokban is, amitől falra másztok, amitől megdöbbentek, vagy amitől elbizonytalanodtok. Ezen a karácsonyon figyeljetek rá oda, hogy az őrült készülődés közben nehogy kifelejtsetek valami fontosat a karácsonyból. Szeretném, ha Józseffel együtt felismernétek, hogy a mellékszereplők sem mellékesek, és hogy ebben a nagy történetben, amit Isten elkészített, neked is szereped van. Mégpedig fontos és megbecsült szereped. Mert bárhol is vagy, bármiben is vagy, egészen biztos lehetsz benne, hogy Jézus Krisztus által velünk az Isten. Amen.